hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Mándi Zoltán pápai prelátus mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Énekelt az Agria vegyes kar, vezényelt Király Viktória. A közvetítés technikai lebonyolításában Péderi Zsolt és Vasvári Bernadett vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki sajtóiroda szombati közleménye szerint békés, nyugodt éjszakán van túl Ferenc pápa, miután péntek délután hörgőgörcse volt. Ferenc pápát kétoldalú tüdőgyulladással kezelik a római Gemelli klinikán. Február 14-én került kórházba egy légúti fertőzést követően. A Szentszéki sajtóközpont hangsúlyozta, hogy a szükséges beavatkozást követően a pápa légzése normalizálódott, írja a Vatikán News. Körülbelül 24-48 órára lesz szükség ahhoz, hogy felmérjék a pápa klinikai állapotát a hörgőgörcs roham után. Imádkozzunk Ferenc pápa gyógyulásáért. Szombattól lezárták a Flórián téri felüljárók déli hídját, ezért jelentős változások lesznek a közösségi és autós közlekedésben. Az autós forgalom az északi felüljárón haladhat majd irányonként egy-egy sávon. A Budapesti Közlekedési Központ felhívta a figyelmet, hogy torlódásra hosszabb menetidőre kell számítani. A társaság azt kéri az arra közlekedőktől, hogy lehetőség szerint a közösségi közlekedést vegyék igénybe. Egyúttal azt tanácsolja a gépjárművel közlekedőknek, hogy a felújítás ideje alatt más útvonalon, a Flórián teret elkerülve közelítsék meg úti céljukat. A felüljárók alatti kerékpárút átvezetés a Tavasz utca és a Vörösvári út között a felújítás ideje alatt is használható, valamint a felüljárók alatti gyalogos aluljárót is zavartalanul lehet használni. Szombattól jelentősen csökkent az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A holtankoljak.hu információi szerint a benzinára bruttó 6 forinttal, még a gázolajé bruttó 7 forinttal csökkent március 1-től. Még idén újra közvetlen járat indulhat Budapestről New Yorkba. Intenzív tárgyalások folynak azzal a céllal, hogy még idén közvetlen járatok induljanak az Egyesült Államok több városába, nyilatkozta az Indexnek a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke. Guller Zoltán hozzátette, jelenleg 3 légitársasággal is tárgyalnak ennek érdekében. Megtartotta első ülését a kábítószerellenes akciócsoport. Indul a hajtóvadászat, olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett videóhoz fűzve. A videóban Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott: zéró tolerancia, elindul a hajtóvadászat a drogkereskedők ellen. A kábítószerellenes akciócsoport első ülésén részt vettek a rendőrség, az oktatásügy, a szociális terület és az egészségügy vezetői is. Közös feladatunk fellépni a drogkereskedők ellen, szögezte le az államtitkár. A kormány kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős biztosává Horváth Lászlót nevezték ki. Drágulnak a nem lakossági vízdíjak, derül ki a Magyar Közlönyből. A rendelet értelmében az alapdíjak és a fogyasztással arányos díjak egyaránt 3,7%-kal növekednek. Az agrárminiszter szerint megfelelő ütemben halad a 2019-ben indult országfásítási program megvalósítása. Nagy István kifejtette, hogy a tárca stratégiai célja, hogy az erdők összterületének jelenlegi 24%-os arányát 27%-ra növelje. Végleg leállítja májusban a 2003-ban elindított Skype-ot a Microsoft, írja az Infostart. A felhasználókat arra ösztönzik, hogy térjenek át a Teams-re, ami szintén Bill Gates szoftvervállalatához tartozik. Híreink végén az időjárásról. Változóan felhős időre számíthatunk, de országszerte több órára kisüt a nap. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb néhol északkeleten alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 8 és 11 fokra számíthatunk.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Bánné dr. Gál Boglárkát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökét. Olyan sokszor hallhatjuk Önt a rádió hullámhosszain, természetesen mindig a közgyűlés feladatairól, szolgálatáról beszél, de már azt kevesebben tudjuk, hogy mit is lehet Önről tudnunk, mint magánember, és hogyan is került a közgyűlés, mondhatom úgy, hogy udvarába, ha fogalmazhatok így ilyen szimbolikusan. Nos, gyermekéveivel kapcsolatosan milyen emlékeket őriz?
Nagyon sok emlékem van a gyermekkoromról, és csak jó emlékek. Én itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében születtem, Sárospatakon, nem is olyan régen, számomra nem is olyan régen, olyan
nagyon... Örök fiatal.
Igen, köszönöm szépen, és a gyermekkoromat Zalkodon töltöttem, egy kis településen, Sárospataktól 20 kilométerre, nagyon-nagyon sok szép emlékkel, szüleim, nagyszüleim jó voltából.
Engedje meg, hogy egy mondatot ehhez hozzáfűzzek, mindkettőnket olyan szép emlékek kötik Zalkodhoz. Drága jó nagyapám is onnan származik, egy csodálatosan szép település Zalkod.
Igen, egy nagyon-nagyon szép település, és nagyon érdekes, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok Zalkodról elszármazott emberrel találkoztam, és nagyon-nagyon jó volt újra feleleveníteni az ott létet, a fiatalságomat, illetve hát azért korábban sokkal többen laktak a településen, mint most jelenleg, de nagyon jó emlékei vannak mindenkinek, akivel találkozom és akivel beszélek, szóval Zalkodon töltöttem a gyermekkoromat, illetve a fiatalságomat, itt mentem férjhez ezen a településen, és több mint 30 év után elköltöztünk ide Miskolc mellé Alsó-Zsolcára. Elköltöztünk, de ugyanakkor, ha megkérdezik tőlem, hogy hol élünk, akkor mindig azt mondom, hogy itt is és ott is. Ha megyünk Zalkodra, akkor mindig hazamegyek, ha pedig jövünk Alsó-Zsolcára, akkor mindig hazajövök, tehát két otthonunk van, és mind a kettőre nagyon nagy szeretettel gondolok a mai napig is.
Gyermekkorát Zalkodon töltöttem. Aztán jött a kérdés a nagybetűs életbe, hova tovább, hogyan válassza meg tanulmányait. Könnyű volt eldönteni, hogy milyen érdeklődési kör is az, ami rabulejtette önt?
Hát ez nagyon érdekes téma és nagyon érdekes dolog, ugyanis én nagyon szeretek tanulni, sokan és nem sokan tudják rólam, sokan tudják rólam a körülöttem lévőt, sőt én mindenkit arra biztatok, a kollégáimat is, hogy tanuljanak, és nem csak a kollégákat, hanem a gyermekeimet is, hiszen szerintem nagyon fontos a tudás, nagyon fontos a humántőke, a mai világban meg még fontosabb, úgyhogy én onnantól kezdve, mióta kiléptem a középiskolai padomból, onnantól kezdve folyamatosan tanulok. Először Sárospatakon végeztem az első felsőfokú tanulmányomat, kicsit közeledve a gyermekekhez, mint óvodapedagógus, aztán mint lokálpatrióta picit tovább léptem, és Miskolcon, a Miskolci Egyetemen szereztem jogi, illetve közgáz diplomát, és a mai napig folyamatosan tanulok. Ez majdnem olyan, mint az édesség, hogyha az ember elkezdi a csokit enni, akkor nem tudja abba hagyni. Én szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. Azért is, mert lehet, hogy akkor, amikor tanulunk valamit, nem biztos, hogy tudjuk hasznosítani, viszont később a való világban, az életben nagyon-nagyon sok mindent tudunk kamatoztatni, és nagyon fontos az, hogy az embernek minél több területre legyen rálátása, és tulajdonképpen így otthonosabban is tud mozogni a világban.
Igen, a tudásnak sokszor később születeljük le az eredményét.
Így van. Ez így van, és én ezt a mai napig így érzem, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz abba hagyni ezt a tanulást, de egyszer majd talán. Azt szoktuk mondani, hogy élethosszig tanulás az egyik legfontosabb célkitűzésünk, és én ezt a hitvallást is vallom.
Mert hogy azt gondolnánk, hogy a Borsod-Zemplén megyei közgyűlés elnökeként önnek nem kell újból és újból megújulnia, hát tévedünk, mert gondolom most is tanulnia kell. Újabb és újabb szakterületeket ismer meg, újabb és újabb helyeken kell megnyitnia, köszöntőt mondania, felkészülnie. Szóval nagyon szépen megismerte ön az elmúlt években Borsod-Zemplén vármegyét. Na de hogyan került ide? Ahol jelenleg most beszélgetünk, az ön csodálatos, mondhatom úgy, hogy régi bútorokkal körbevett irodájában.
Így van, ez is nagyon régre tekint vissza. 2009-ben egy picit elszakadtunk a szülőhelyemtől, és azóta itt Miskolc mellett élünk a családommal. Én akkor kerültem ide a Vármegyei Önkormányzathoz, majd 2014-től a Vármegyei Közgyűlés alelnöke lettem, 2019-től az első ciklusban 2024-ig a Vármegyei Közgyűlés elnöke, és a választók bizalmának köszönhetően 2024. júniusában ismét 5 évre szavaztak bizalmat nekünk, a Fidesz-KDNP frakció többségének, illetve a Vármegyei Közgyűlésben helyet foglaló képviselőknek. És most itt vagyunk.
Mennyire könnyű vagy nehéz ez a feladat? Ezt véleményem szerint csak szívvel és lélekkel lehet végezni, hiszen számtalan kihívás, számtalan új lehetőség. Ahogy készültünk a beszélgetésre is, említettük, hogy mindig toppon kell lenni, mindig mosolyogni, mindig jókedvűnek lenni, mindig felkészültnek lenni. Hogyan lehet ez bírni a mindennapokban? Ön mit tapasztal?
Nagyon szép és kihívásokkal teli feladat, már csak azért is, mert a mi vármegyénk a 19 vármegye közül az egyik legcsodálatosabb, 358 településsel, de ahogy említettem az előbb, az ember minden nap tanul valamit, és ezt a tudást tudja kamatoztatni a mindennapokban, amire folyamatosan lehet építeni, amit folyamatosan lehet bővíteni, és tulajdonképpen minden egyes kihívás egy új tanulási folyamat, minden egyes probléma megoldása erősíti bennünket, és azt gondolom, hogy ez így jó, hiszen nem fogunk elbutulni, hanem folyamatosan azon kell dolgozni, hogy szolgáljuk a vármegyét, és azon kell dolgozni, hogy építsük napról napra minél jobban a vármegyénket, és azt gondolom, hogy ez az elmúlt időszakban sikerült is. Ha csak a gazdaságot nézzük, ha csak a közösségi életet nézzük, számtalan olyan programmal ott voltunk a 358 településen, amivel korábban a vármegyei önkormányzat nem, és ezek annyira sikeresek lettek ezek a programok, hogy sokszor hívnak minket vissza a településvezetők, és köszönik nekünk mindazokat a programokat, amelyeket elvittünk akár egy-egy kis településre, például házhoz visszük a színházat, ami a települések közel több mint a felén már házhoz ment a színház, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert nem kell az embereknek egyrészt elutazniuk a vármegye székhelyre, a nagyobb városokba, a kis településeken is át tudják élni a kultúrát, át tudják élni azokat a hagyományokat, át tudják élni azokat a színdarabokat, amelyek akár a magyarságunkhoz, akár más vonatkozásban, de lehet, hogy oktatási tananyagként találkoztak velük, vagy éppen csak szórakozni szeretnének, és az elmúlt időszakban több olyan visszajelzés érkezett, hogy 80 évesen ő még soha nem látott színdarabot, és hogy mennyire jó, hogy ezt ő meg tudta élni. Úgyhogy ezekért érdemes szolgálni, és ezekért érdemes ezt csinálni, amit nap mint nap csinálok és csinálunk.
Köszönöm szépen önnek ezeket a konkrét példákat, mert pontosan erre lettem volna még kíváncsi. Olyan sokszor halljuk a beszámolókat, a különböző összegzéseket, de egészen pontosan mi is a feladata a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlésnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzatnak? Mi az önök komplex feladata?
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat feladata 2012-től fő feladata a területfejlesztés. A területfejlesztési programokon belül elsősorban a területfejlesztési koncepció és stratégia megalkotása, illetve ennek a mindennapokban való alkalmazása. A stratégiánk, tehát a vármegyei stratégia és koncepció mentén alakítottuk ki a területi operatív program plusz forrásainak az elosztását, például az ipari parkok fejlesztését, a csapadékvízelvezető rendszerek fejlesztését, kiépítését, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését, az óvodák, bölcsödék fejlesztését, újak építését, a szociális városrehabilitációt, és még sorolhatnám a közösségépítést, és itt szeretnék áttérni a következő önként vállalt feladatunkra, ami elsősorban a közösségek építése, erősítése. Ez elsősorban 2013-tól működött már, a helyi és a megyei értékek koordinálásával, ami egy nagyon szép és nemes feladat, én azt gondolom. A vármegye önkormányzata eddig a vármegyei értéktárbizottságban több mint 260 értéket és több mint 70 települési értéktárat tart nyilván, és én azt gondolom, hogy ez a közösség építésnek az alapja, hiszen itt azokat az értékeket szeretnénk elsősorban előtérbe helyezni, amelyek fontosak egy-egy közösség számára. Ez lehet épített örökség, lehet egy gasztronómiai érték, lehet egy sport területén megnyilvánuló érték, lehet egy kulturális örökség a 8 szakterületi kategóriában, és tulajdonképpen ezek az értékek azok, amelyek a közösségépítés alapját jelentik elsősorban, és mi ezt egészítettük ki a COVID után magával, az identitás erősítésével, illetve az identitás népszerűsítésével, hiszen nekünk egy-egy településen a helyi embereknek helyi identitásuk van, itt a megyében pedig megye identitásról beszélünk, az egyes térségben élőknek az identitásáról, és ezeknek a programoknak a megszervezésére több mint 500 programot különítettünk el az elmúlt 3 évben. Ennek az egyik programeleme volt a házhoz visszük a házat, illetve ezen programelemeken belül igazából a lakosság minden célcsoportját megcéloztuk. Az óvodás, az iskolás gyermekeket, a középiskolásokat, az aktív korúakat, illetve a nyugdíjasokat. Mindenki megtalálhatta azt a magának való szeletet, amit szeretett volna ezekből a programokból, és azt gondoljuk, hogy ezt kell tovább vinnünk a jövőben is. Jelenleg is van egy megyei programunk, a megyei humán fejlesztési programok, amelyeken belül az identitás tovább erősítése programsorozatnak egy részét szeretnénk szintén tovább vinni a megye 357 településére, és azért mondom a 357-ből, hogy a 358-ból az 57-et, mert a Miskolc megyei jogú város közigazgatási területe nem tartozik bele a programok megvalósításába, csak nagyon-nagyon minimális összegben, viszont a megye 357 települése igen, és ezt folytatjuk egészen 2027-ig.
De jó, hogy megemlítette az értékeket. Valóban önnek mindig is szívügye volt az, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén-Vár megye értékeit képviselje. Ezeket össze is gyűjtötték, sőt, könyvek, kiadványok jelentek meg ezen témában, mert hogy kijelenthetjük azt, hogy értékekben gazdag a mi vármegyénk.
Én azt gondolom, hogy a mi vármegyénk az egyik leggazdagabb az értékekben, akár a helyi, akár a megyei értékeket nézzük, de hogyha a hungarikumokat nézzük, a hungarikumok területén is egy nagyon gazdag megyének számítunk, hiszen mindenki ismeri a tokai borokat, mindenki ismeri a vizsói bibliát, az akteleki cseppkőbarlangot, vagy akár ismeri a matyó hagyományokat, és még sorolhatnám, ezek mind-mind olyan értékek, amelyek valamilyen tanulmányaink során megjelentek már, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy nekünk igenis kötelességünk ezt a gyermekeinknek, az unokáinknak továbbadni, és ezeket az értékeket ápolni, népszerűsíteni, és továbbadni az utókor számára.
Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Veled ébrednék, ébrednék, ébrednék.
Megszoktam már este, hogy bezár a magány. Bennem tomboló vihar volt már a csak az abány. Látod bennünk a szépet és az összes hibát. Miért pont épp veled, mondtuk épp veled. Mindig hittük velünk, biztos másképp lesz. Az idő majd lassan minden szebbé tesz. De a hibák azért vannak, hogy emlékezz. Látom már, még mindig fáj. A szívem, szívem érted dobban, dobban. Hidd el rajtad, kívül nincsen más. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Veled ébrednék, ébrednék, ébrednék. De most zuhanok és nincsen fék, ami megvéd. Beleszakadok a jelenetét. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Bocsáss meg azért, ha sokszor hibáztam. Ha a szívezet, az ész nem mindig hibátlan. Mindent megpróbáltunk már, de végül hiába. Elfogytunk már. A falakat nézem, nézem, most is miattad vagyok még ébren. Azt hittem érted, éltem, közben magamon a sebeket téptem. A szívem, szívem érted dobbant, dobbant. Hidd el rajtad, kívül nincsen más. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Veled ébrednék, ébrednék, ébrednék. De most zuhanok és nincsen fék, ami megvéd. Beleszakadok a jelenetét. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Szívem, szívem, érted dobban, dobban. Hidd rajtad, kívül nincsen más. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég, úgy, mint rég. Veled ébrednék, ébrednék, ébrednék. De most zuhanok és nincsen fék, ami megvéd. Beleszakadok a jelenetét. Legyen úgy, mint rég, úgy, mint rég.
Milyen jövőbeli tervekről, feladatokról, célokról számolhatunk be, ami a közeljövőt illeti? Most milyen feladatok tartják Önt lázban?
Hát folyamatosan dolgozunk. Egyik kiemelt projektünk a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési paktum, amely kifejezetten a gazdaság erősítését, illetve a foglalkoztatás növelését célozza. Ezt a projektünket a kormányhivatallal, illetve a vármegyei önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő önkormányzati céggel együtt, a Bora Kft-vel együtt valósítjuk meg konzorciumban, amelynek több programeleme is megjelenik a kormányhivatalnál, mint például a foglalkoztatási támogatás, illetve a vállalkozások bevonása magába a projektbe, a megyei önkormányzatnál a befektetés ösztönzés, illetve egyéb feladatok, a Bora Kft-nél pedig elsősorban a helyi termékek népszerűsítése, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos feladat, hiszen ez is egy szegmensét jelenti a gazdaságnak, és nagyon-nagyon sok helyi termékkel bővelkedhet Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye, ha csak a sajtokat, a savanyúságot, a különböző tésztákat, helyi termékeket vesszük figyelembe, akár Molnár kalács. Tehát ami tényleg ott van a köztudatban, és a helyi termékek, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szerepet töltenek be az itt lévő települések és az itt élő emberek életében. Ez az egyik olyan nagyon fontos projektünk, aminek a megvalósítása a kellős közepén vagyunk. A másik, amit már említettem, ez a megyei humán fejlesztési projektek, ami tulajdonképpen az identitásra épül rá részben. 2027-ig valósítjuk meg ezen programokat is. Több száz program található a projektben. Szeretnénk eljutni a több hátrányos helyzetű településre, bevonni minél több települést, minél több vármegyében élő lakost. Különböző területeken, óvodákba szeretnénk ugyanúgy eljutni, mint ahogy korábban is eljutott általános iskolákba, középiskolákba, nyugdíjasokat szeretnénk megcélozni, mint ahogy korábban is, illetve természetesen az aktív korú lakosságot is, hiszen ha egy családos programot nézünk, akkor anyuka, apuka, illetve a gyermek, nagyszülő közösen vesznek részt egy-egy programon. Nagyon fontos feladatunknak tartom az Edelényi kastély üzemeltetését. 2023-ban kaptuk meg ezt a nemes feladatot, és a mai napig harcoltunk azért, hogy ez itt maradjon nálunk, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a régió egyik legnagyobb barokk kastélya igenis rendelkezésére álljon az embereknek, és hogy lássák azt, hogy mennyi szép dolog van Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyében, és ennek az egyik eleme a kastélyaink és a váraink mellett az Edelényi kastély, illetve maga a kastélysziget. Nagyon sok programot szerveztünk az elmúlt időszakban, családi programokat, egyéni programokat, adventet, gyertyagyújtást, Mikulás jött hozzánk a kastélyba, illetve tényleg számos program az év minden hónapjában, koncertek, hangversenyek, nagyon-nagyon színes a paletta. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép és nemes feladat, amiből minden nap lehet folyamatosan tanulni, és nem engedi a hivatal dolgozóit, illetve az itt dolgozókat, hogy egy picit is pihenjenek, hanem folyamatosan azon kell gondolkodni, hogy milyen új programokat lehet kitalálni, ami érdekli az itt élőket, és nem csak az itt élőket, nem csak a vármegyében élőket, hanem az országban élőket, hiszen az ország számos pontjáról jönnek el hozzánk, akár egyénileg, akár csoportosan, sőt, különböző külföldi delegációk is megfordultak az elmúlt időszakban a kastélyban, illetve számos országból voltak vendégeink. Ami még így a napi folyamatokban megjelenik, két ingatlant sikerült a vármegyei önkormányzatnak pályázat útján megújítani. Az egyik Miskolc-Tapolcán található, a másik pedig itt Miskolcon. Erre pályázatot nyújtottunk be, és tulajdonképpen különböző közösségi funkciókkal szeretnénk ezeket az ingatlanokat megtölteni. A közbeszerzés lezárult, folyamatosan most kötjük a vállalkozói szerződést, majd a vállalkozói szerződés után pedig elkezdődik a felújítási munka. Itt állunk a Vármegyeháza energetikai korszerűsítése előtt, hiszen egy nagyon régi épületről beszélünk, amiben sok minden elhasználódott az évek folyamán, és szeretnénk, hogyha újra pompázna ez az épület, mind kívülről, mind belülről, belülről csak annyira, hogy a napi munkavégzéshez szükséges munkafeltételeket tudjuk biztosítani folyamatosan az itt dolgozók számára. Amit szeretnék kiemelni az elmúlt időszakból, ez szintén a közösségépítéshez kapcsolódik, különböző kiadványokat adtunk ki az elmúlt években, ez is egy siker sorozatnak számít. A Borsodi Madárka mesekönyvünk jelent meg 7 évvel ezelőtt, azóta is folyamatosan kérik, hogy szeretnének ehhez hozzájutni, természetesen nem zárkózunk el, nagyon szívesen juttatunk mindenkinek el ebből a mesekönyvből, aki szeretné, hiszen ez a mesekönyv azért jött létre, mert szintén a megyei identitásunkhoz kapcsolódik azokkal a megyei népmesékkel, amelyek a megye egyes térségeire jellemző történeteket, illetve szimbólumokat jelenítik meg a mesekönyvben, illetve hogyha már értékek és szintén közösségépítés, elkészítettük szintén tavaly előtt a gasztronómiai körutazás Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyében szakácskönyvet, ami kifejezetten szintén a megye egyes térségeihez, tájegységeihez kapcsolódóan jeleníti meg azokat az ízeket, amelyek az egyes tájegységekre jellemzőek, ezt magyar is angol nyelven, sőt a mesekönyvünk Torontóba, illetve Los Angelesbe is eljutott az elmúlt éven, és a Los Angeles-i magyar közösség az egyik meséből színdarabot készített, amit a mai napig szívesen játszanak.
De jó ezt hallani, milyen jó, hogy ilyen sok felé ismerik a mi vármegyénket. A Szent István Rádióban beszélgetünk, és nem tudom megállni, hogy ne említsem meg, hogy az ön számára nagyon fontos a hit és a Jóisten szeretete. Gyakran találkozunk az Alsó-Zsolcai Árpádházi Szent Erzsébet templomban is vasárnaponként. Ön nagyon fontosnak tartja, hogy minden nap életében, családja életében is megéljék a hitüket.
Így van, én is és a férjem is egy vallási közegben nőttünk föl. Nagyszüleink, illetve a szüleink ezt közvetítették felénk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeink is ebben a vallási közegben nőjenek fel, és igenis gyakorolják a hitüket, hiszen azt, amit nap mint nap csinálunk és dolgozunk, ezt csak hittel lehet megvalósítani. A hit kell a mindennapi életünkhöz, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tényező az életünkben, és egy nagyon fontos érték.
Apropó, ha már család, akkor egy nagyon szép családja is van önnek, hiszen, hogy az ember a munkájában és a szakmájában ki tud teljesedni, azt mindenképpen elősegíti egy biztos, szép családi háttér. Hála jó Istennek, ez önnek megadatott. Mit tudhatunk a családjáról?
Igen, ez nekem is, mint más családokban, embereknek is megadatott. Mi nagyon büszkék vagyunk a gyermekeinkre. Van egy éppen csak felnőtt fiúgyermekem, és van egy picit több mint 10 éves lányom, akikre, ahogy az előbb mondtam, nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
Van-e kedvenc része, területe, települése, városa, Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyének? Ahogy említettük is, nagy ez a vármegye, nagyon sok értékkel. Van olyan, ami különösen közel áll az ön szívéhez, vagy nehéz választani, hiszen mindegyik valami miatt jó és szép.
Nagyon nehéz választani, hiszen, mint ahogy említettem a beszélgetés elején, 358 település található itt a vármegyénkben.
Mert kimondani is csodálatos.
Igen, csodálatos, és a 358 település a vármegye különböző térségeiben, területén található. Minden térségnek megvan a maga szépsége, és nincs két egyforma település, nincs két egyforma térség, és ezért nagyon-nagyon szép, hiszen vannak hegyeink, vannak folyóink, igazából tényleg mindenünk van itt a vármegyében. Ha egy picit erre van szükségünk, akkor északra megyünk, ha arra van szükségünk, akkor keletre, délre, nyugatra. Annyi szépsége van a mi vármegyénknek, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy én ezt szeretem, vagy azt szeretem. Az ember szívéhez mindig valami lehet, hogy picit közelebb áll, de hogyha megismerkedik egy újabb településsel, akkor az is ugyanolyan szerethetővé, vagy talán még lehet, hogy szerethetőbbé válik, és a mi vármegyénkben nagyon-nagyon szerethetőek az emberek. Én azt gondolom, hogy talán a vidéknek ez az egyik nagyobb erőssége, hogy tudunk őszintén beszélgetni, és én azt gondolom, hogy ez minden munkának az alapja.
Ha meg kellene fogalmazni, hogy mi is a szépsége a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökének lenni, elgondolkodott már azon, hogy mi jelenti az ön számára a mindennapokban, a hétköznapokban ennek a hivatásnak a szépségét?
Ennek a hivatásnak a szépségét én azt gondolom, hogy a szolgálat jelenti. Az a szolgálat, ami miatt Az emberek a bizalmukat fektették belénk, és fektetik belénk a mai napig is. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legeslegfontosabb szempont, hiszen mi azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk. Ezt a szolgálatot teljesítenünk kell, és minden nap újabb és újabb feladatokat kell kitalálnunk, hogy a vármegyénk ne maradjon le, minél jobban menjünk előre, és azt gondolom, hogy ez az elmúlt időszakban sikerült is, azt gondolom mondhatom ezt, akárha a gazdaságot nézzük, akárhogyha a közösséget nézzük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jelenti a legeslegfontosabb pontot így a mi életünkben, illetve a mi munkánkban.
Köszönöm szépen a beszélgetést Bánné dr. Gál Boglárkának, a Borsra-Baújszemplén vármegyei közgyűlés elnökének. Örülök, hogy munkája mellett megismerhettük Önt. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghallgattak, és én is minden jót kívánok a rádió hallgatóinak.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Péntekesti jelentés. A pápa hörgőgörcsös rohamot kapott, jól reagál a lélegeztetésre. Egy nyugodt éjszaka után a pápa most pihen. Szombat délelőtti szentszéki közlemény. Geleger érsek. Gáza maradjon a palesztínok hazája. Mi, 6000 diakónusok, betöltöttük a Szent Péter bazilikát, és elteltünk Isten szeretetével. Stúdió beszélgetés Csillag Péter állandó diakonussal és feleségével, Csillag Évával, római jubileumi zarándokútjukról. Péntekesti jelentés. A pápa hörgőgörcsös rohamot kapott, jól reagál a lélegeztetésre. A Szentszék sajtóterme pénteken este 7 óra után tette közzé a közleményt, amelyben friss információkkal szolgált az újságírók számára Ferenc pápa kórházi kezeléséről. Ma, kora délután a légzőszervi gyógytornával és a kápolnában imával töltött délelőtt után a Szentatya egy hörgőgörcsös rohamot kapott, mindazonáltal ez egy hányást váltott ki, amelynek félrenyelés lett a következménye. Ez a Szentatya légzési státuszának hirtelen romlását okozta. A Szentatya légútjaiból azonnal eltávolították ezt a váladékot, és egy nem invazív lélegeztetést kezdtek, amely a gázcsere javulását eredményezte. A Szentatya mindig éber, illetve térben és időben orientált volt, és együtt működött a terápiás beavatkozások során. Jelen helyzetben a prognózis továbbra is bizonytalan. Reggel magához vette az eukarisztiát, zárul a péntekesti szentszéki közlemény. Ferenc pápát kétoldalú tüdőgyulladással kezelik a római Gemelli kórházban. február 14-én pénteken került kórházba egy légúti fertőzést követően. Körülbelül 24-48 órára lesz szükség ahhoz, hogy felmérjék a pápa klinikai állapotát a hörgőgörcsös roham után. A nem invazív lélegeztetésnek köszönhetően a gázcsere értékek visszaálltak a válság előttire. A Szentszéki sajtóiroda szombat reggel közölte, hogy Ferenc pápa jól aludt és a délelőtt első részét pihenéssel töltötte. Egy nyugodt éjszaka után a pápa pihen, olvasható a Szentszéki sajtóiroda rövid közleményében. Geleger érsek, Gáza maradjon a palesztinok hazája. A pusztítás és a romok ellenére Gáza az otthona azoknak a palesztinoknak, akik nemzedékek óta ott születtek és éltek, és akik azon a földön akarnak maradni, hogy újjáépítsék az életüket. Nem mehetünk mindezzel szembe. Ezt az álláspontot fogalmazta meg Paul Richard Geleger érsek a Szentszék államokkal és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára, az Egyesült Államokban a Jézus Társasága által alapított Amerika elnevezésű magazinnak a múlt héten adott hosszú interjújának első részében, amelyre azt követően került sor, hogy részt vett az éves müncheni biztonsági konferencián. Arra a kérdésre válaszolva, miszerint Donald Trump amerikai elnök azt javasolja, hogy a palesztinokat a gázai övezetből máshová telepítsék, Geleger érsek emlékeztetett arra, hogy közülük, vagy legközelebbi őseik közül hányan kényszerültek már elhagyni a Szentföld más részein birtokolt ingatlanjaikat. Nem helyes azt mondani, hogy ők problémát jelentenek. Ők emberek, és ennek jegyében kell bánni velük, tiszteletteljesen és emberi méltóságuknak megfelelően, anélkül, hogy megfeledkeznénk az óriási szenvedésről, amelyet nap mint nap átéltek és átélnek. Egy ilyen javaslat hallatán az ember nem jut szóhoz, jelentette ki Geleger érsek. Megismételte, hogy a Szentszék álláspontja mindig ugyanaz marad, a kétállami megoldás, vagyis egy izraeli és egy palesztin állam. A Szentszék hosszú ideje, tehát már a legutóbbi és szörnyű konfliktus előtt és a 2023. október 7-i borzalmas eseményeket követően is ezt az elvet támogatta a nemzetközi közösségen belül, még akkor is, amikor sokan mások el akarták vetni. A mostani helyzetet tekintve teljesen nyilvánvaló, hogy a lehetséges megvalósítása vitatárgyát képezi, mert a helyzet a ciszjordániai palesztin területeken is rendkívül komoly, súlyos. Ha a Ciszjordánia területeinek annektálása megtörténne Izrael által, akkor a közeljövőben nagyon nehéz lenne elképzelni a két állam megoldásának megvalósítását, jegyezte meg a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkára. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Szentszék továbbra is támogatja a teljes tűzszünetet, az összes túsz szabadonbocsátását, a civilek védelmét és a nemzetközi humanitárius jog teljes mértékű tiszteletben tartását. Ugyanígy támogatja Gáza újjáépítését, a helyzet stabilizálását a ciszjordániai palesztin területeken és a palesztin nép tiszteletét ezeken a területeken. A kilátás azonban továbbra is az izraeliek és a palesztinok közötti konfliktus megoldása marad. Geleger érsek szerint a palesztin kérdés megoldása a Közel-Kelet számos problémájának középpontjában áll, legyen szó Szíriáról, Libanonról vagy a térség más részeiről. Arra a kérdésre, hogy a pápa figyelemmel követi az izraeli-palesztin kérdést, valamint a gázai katolikus közösséghez és plébánosához intézett folyamatos telefonhívásait illetően, amelyekkel kapcsolatban az amerikai jezsuita folyóirat egyes izraeli és zsidó vezetők kritikájáról számol be, Geleger érsek felidézte, hogy Ferenc pápa mindig is megpróbálta megszólítani ennek a szörnyű konfliktusnak mindkét oldalát. Igaz, minden este igyekszik felhívni a gázai plébániát, beszélni a papokkal és hírt kapni az ott élő emberekről, mondta a szentszéki képviselő. Ezt egy nagyra értékelt gesztusnak nevezte. Ugyanakkor Geleger érsek az Amerika folyóiratnak adott hosszú interjújának ezen részében Felidézte, hogy a pápa számos Túsz családját is fogadta, amellett, hogy levelet írt Izraelben élő zsidó testvéreinek és nővéreinek, valamint a közel-keleti katolikusoknak is, tehát igyekezett mindenki pásztora lenni. Csillag Péter állandó diakonus és felesége Csillag Éva beszámol római jubileumi zarándok útjukról, a Szentkapu átlépéséről és a Jézus szíve tiszteletről. Február 21-e és 23-a között tartották a diakonusok jubileumát az Örökvárosban. A magyar állandó diakonusok közt jelen volt Csillag Péter és felesége Éva is, akik a rádióba visszatérve hétfőn beszámoltak jubileumuk egészéről. Most hallgassák meg a velük készített beszélgetésünket.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Csillag Péter állandó diákonust és kedves feleségét, Csillag Brencsán Évát. Azok után beszélgetünk, hogy egyszer már diákonustársaddal beszámoltatok a diákonus életnek a meghívásáról, titkairól. Most picit visszatekintünk a hétvégi diákonusok jubileumára, amelynek során a két nagy csoport tagjai, veszprémiek meg váciak is átlépték a Szent Kaput. Péter, milyen érzés diákonustársakkal, kedves feleségeddel karöltve átlépni a Szent Kapun?
Nagyon erőteljes volt ennek a hétvégének az üzenete, úgy külön kiemelve azt a Szent Kapuhoz vezetett zarándoklatot, ami ugye egy olyan szombati konferencia befejezésekor volt, amikor egy pillantást vethettünk a világ diakonusainak helyzetére. Minden kontinensről jöttek diakonusok, akik beszámoltak arról, hogy hogy élnek, hányan vannak, milyen szolgálatuk van, milyen örömeik, milyen nehézségeik vannak. És ennek a végén volt egy zarándoklat, és Jóisten gondviselő szeretetével összehozta úgy a magyarokat, hogy az összes jelenlévő egyházmegyékből, tehát ugye Esztergomról is voltak, Kalocsáról is jöttek, és akkor a veszprémiek és a váciak. Együtt volt egy gyönyörű magyar imádságos zarándoklat a Szent Kapuhoz, a Boldogasszonyanyánkkal, a himnusszal, gyönyörű imádságokkal, így készülve lépte át a magyar közösség együtt a Szent Kaput, és lépett be a Szent Péter Bazilikába.
Az egyes nemzetek tagjai szintén együtt vonultak, tehát a magyarok együtt, és akkor a horvátok együtt.
Hát nyilván voltak olyanok, akik ugye eleve bejelentkezett zarándok csoportok voltak, de itt a konferencia után az volt a szándék, hogy nyelvenként bontsák szét a résztvevőket. A magyarok valahogy különleges módon összeverődtek, és így alakult.
Hajrá, magyarok, ezt örömmel hallom.
Nagy élmény volt mindenkinek, aki ebben ott volt.
Ez volt szombaton.
Igen.
És akkor másnap reggel Szent Péter Bazilikában 23 új állandó diákonust szentelt fizikellaérsek. Mit jelentett részt venni egy szentség születésén?
Egészen más volt itt a helyzet, mint a mi szentelésünkkor. Persze mindenkinek eszébe jutott a saját szentelése, de hogy itt egy teli bazilika, a világ legnagyobb bazilikája tele diakonusokkal, valami olyan megjelenése volt a diakonátusnak, ami azt gondolom, hogy talán először történt az egyház történetében, hogy ilyen hatalmas erővel jelenik meg Rómában a diakonátus szerte a világból. A fehér alba rajta, a fehér stóla, amit kaptunk, csodálatos, hálával mondom ezt ajándékba itt a szertartás előtt, betöltötte az egész bazilikát, és ugye előtte beszéltünk arról, hogy olyan hatalmas nagy ez a bazilika, hogy hát ezt mi itt el fogunk törpölni, és amikor ott voltunk, akkor pedig az volt az érzésünk, hogy otthon vagyunk.
Megtöltöttétek.
Megtöltöttük. Otthon vagyunk, betöltöttük, és hát ehhez jön az, hogy ugye egy Róma, ahol mindenki megrendül, ehhez jön az, hogy egy szent év, egy jubileumi szent év, még már ugye a Szent Kapuval a hátunk mögött, és mindez a Szent Péter Bazilikában ennek a csodálatos szertartásnak a résztvevői lehettünk, hát Ez csodálatos ajándék az
Isten. Ami még hiányzik, azt a te másik feled, a feleséged mondja el. Éva, hogyan élted meg ezt a diákonus szentelést?
Mi feleségek valamennyien nagyon megrendülten voltunk ott, és nagy élmény volt az, hogy részesei lehettünk ennek, amiben a férjeink részesedtek, és ahogy a diakonusok is elmondták, úgy, ahogy minden esküvőn egy kicsit a saját házasságunk szentségét érezzük megerősítve, úgy ez a diakónus szentelés, ez a 23 különböző országokból érkező diakónusnak a szentelése, ami férjeinket is megerősítette, megújította abban a felszenteltségben, amiben 5-10-15, a Peti éppen 15 évvel ezelőtt részesedett.
Gondolom lesz mit hazavinni és átadni, akár családon belül, akár a misszióban.
Hát egészen biztos, nyilván sok minden, egy alakuló úttörő, mi úttörők vagyunk, de Magyarországon is, és ahogy ugye a legtöbb országról beszámoltak, ez már nem újdonság a diakonátus, még akkor is, hogyha sok helyen még nincsenek diakonusok. Tehát mi már nem a teljes újdonság jelei vagyunk, de a nagy feladat ugye az egyházban otthonossá tenni a létünket, a papsággal való együttműködésünk az egy csodálatos ajándék, ha ez jól működik. A püspökök bizalma, ennek az utazásnak egyébként része volt az, hogy akik ide eljöhettek, a püspökök támogatásával jöttek el ide, és a hívők, hogy értsék azt, hogy ki a diakonus, és mi nem a papok pótlására szentelt szolgálók vagyunk, a diakonusnak van önálló identitása, és úgy tud belépni az egyházba, így lesz teljes a püspök, a presbiter és a diakonus együtt az oltár körül.
Fordítunk a beszélgetés lapján, de mégiscsak van egy közös téma, ez pedig Jézus szíve. Jézus szíve a forrás, amiből a papi diákonusi hivatás születik. És ez a Jézus szíve megjelent az egyház életében tisztelet formájában is. Főként az utolsó századunkat, a 20. századot jellemezte nagyon-nagyon markánsan a Jézus szíve tisztelet sajátos ünnepeivel, de ennek a születése korábbi időszakhoz jelesen alakul Szent Mária Margit nevéhez kötődik, aki nagyon megihlette a ti rokonotokat, Molnár C. Pál festőt, aki egy gyönyörű szép képet is festett, és ennek a képnek és Rómának és a pápáknak valamilyen kapcsolata is van. Erről szeretnének kérdezni, Péter.
Alakok Szent Margit Mária 350 évvel ezelőtt részesült ebben a jelenésben. Ez volt az, amit megérzett a Szent Atya, és Ferenc pápa tavaly meghirdette Jézus szíve szentévet is, és mi ebbe szerettünk volna belelépni azzal, hogy Molnár C. Pálnak a Budapest Angyalföld béketéri Szent László templomban, ahol egyébként három szárnyas oltára van, ugye a fő oltár Szent László, van egy rózsafűzér oltár Szent Domonkossal, és van egy alakok Szent Margit oltár, amelynek a középső tablóján Jézus jelenik meg alakok Szent Margitnak, és a Jézus szíve az egy nagyon nagy kihívás egy művész számára. Hogy tudja azt úgy megfesteni, hogy értsék az emberek, de mégse legyen gicses, mert úgy őszintén szólva, hát sokféle Jézus szíve ábrázolást láttunk, de nem mindegyik volt talán, vagy nem mindegyik olyan, ami egy művész számára elfogadható, és ezt ő gyönyörű szépen oldotta meg, ezért is szerettük volna ezt a megoldást megosztani a Szent Atyával. Tehát itt azt látjuk, hogy Jézus úgy lép oda alakok Szent Margit Mária elé, hogy a szívét eltakarva csak a szívéből kiáradó fénysugárt látjuk, gyönyörű szép megoldás.
Van egy intimitása ennek a képnek, igazából nem a dobogó szív a maga fizikai valóságában, mint egy szív formájában. Ha ez egy kályha, akkor annak a melege a fontos. És ez az, ami Margitot meglepi, aki oda térdeit is elé a képen, most látom. Az ő arcát nem is látjuk, viszont teljesen betölti ez a meleg, ez a kegyelem, ez a szeretet.
És hát nagyon jó egy jezsuitával beszélgetni erről, a Jézus szíve tiszteletről, és még egy nagyon fontos dolog.
Mert hogy én éppen a Jézus szíve templomban szolgáltam Budapesten 10 éven keresztül, nem véletlen.
De jó, akkor ez most gondviselésszerű. És még egy nagyon fontos dolog, hogy Molnár C. Pál, ha már Rómával akarjuk összekötni, 1939-ben az addig megoldott egyházművészeti munkáira 12. Pius pápától kapott egy nagy kitüntetést, Pro Arte et Ecclesia kitüntetést 1939-ben. Tehát ő Rómában ilyen módon is otthonos volt, nem csak a Római Magyar Akadémián eltöltött 3 éve kapcsán.
Hogyan lehet ezt meghálálni?
Hát próbáljuk életben tartani, az ő életművét bemutatni az ő egykori műtermében, ahol a Molnár C. Pál Műterem Múzeum működik, amit édesanyám alapított immár 41 éve, mi a következő nemzedék, sőt már a menyünk Nóra is besegít nekünk, tehát szeretnénk ezt megtartani, továbbadni, és a szépség, ez ugye a Isten egy igaz, jó és szép, és a szépség az olyan gyönyörű, és ez az ő hitvallása, hogy a szépség, a boldogság kiapadhatatlan forrása azok számára, akik felfedezik hollétét, mindenütt elrejtőzik, mondta Molnár C. Pál.
Nagyon köszönöm, nem is szabad már hozzátenni semmit sem. Hálásan köszönöm a tanúságtételt, mind a diákonus szentelés élményéről, mind pedig a római zarándoklatról, mind pedig erről a szép Jézus szíve képről. Áldott hazatérést, és jó ízű tanúságtételt otthon. Köszönöm a beszélgetést.
Mi köszönjük.
Köszönjük
szépen.
Csillag Péterrel és Csillag Évával Páter Virtasalyai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23:05 jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Rákos Sándor, Őrangyal. Angyal, szárnyatlan, glóriátlan, őrizetre méltónak vélnél. Nesz nélkül suhansz a szobában, és vigyázol ágyon fejénél. Látod, meggyötört öreg arcom, fölém hajolva hosszan nézel, s még nehéz álmot szőve alszom, megsímogatsz delejes kézzel. Angyal, ne hagyj el! Kertünk alján fagysziszeg és farkasok járnak. Riaszd a gonoszt rárivalván, amíg virrasztod éjszakámat.
Rákos Sándor Őrangyal című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Rákos Sándor a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja volt. Kálmánházán született 1921-ben. Gimnáziumi tanulmányait Hajdúnánáson és Nyíregyházán végezte 1937 és 40 között. Első versei 1940-ben jelentek meg. 1942 és 44 között a Közgazdasági Egyetemre járt. 44 és 45 között pedig a Nyírségi Magyar Nép munkatársa lett. 1946-ban költözött Budapestre, ahol a Mokép sajtóosztályán dolgozott 1949-ig. 1949 és 51 között a Révai, majd a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője lett. 1951-től szabadfoglalkozású íróvá vált. Első köteteit tragikus, lázadó hangnem, az élet abszurditásának kifejezése jellemezte. Lírájának jellegzetessége a protestáns zsoltáros hang. Lefordította az akkád ékírásos eposzokat és verseket. Az 1970-es évek második felétől a szereplíra új válfaját hozta létre. A Csörte című gyűjtemény, mely 1991-ben jelent meg, az öregséggel birkózva formálja képpé egy teljes élet summázatát. Rákos Sándor 1999-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Szent II. János Pál pápa imádsága. Krisztusunk, ki elfogadod a keresztet az emberek kezéből, hogy Isten embereket üdvözítő szeretetének jelévé tedd, add meg nekünk és korunk minden emberének, hogy higgyünk e határtalan szeretetben, s átadván a keresztjelét az új évezrednek, a megváltás hiteles tanúi lehessünk. Krisztusunk, aki elestél bűneink súlya alatt, és fölkeltél megigazulásunkra, kérünk, segíts minket és mindazokat, akiket földre sújt a bűn, hogy föl tudjunk kelni, és folytatni tudjuk utunkat. Krisztusunk, aki eljöttél a világba, hogy meglátogasd azokat, akik várják az üdvösséget, add, hogy a mi nemzedékünk fölismerje látogatásodnak idejét, és rész legyen megváltásod gyümölcseiben. Ne engedd, hogy miattunk és az új évszázad emberei miatt sírni kelljen, mert visszautasították az irgalmas atya kezét. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország